Pszichiátria nem fontos semmilyen hatalomnak. A pszichiátria mindig is egy szegregált helyzetben volt a többi orvosi ággal szemben. Ahogy maga a pszichiátriai betegség stigma a társadalomban, úgy a pszichiátriai stigma az orvostudományon belül. Nyugat-Európában egy nőgyógyász vagy egy belgyógyász egy nő mellében daganatot tapint, akkor az az első kérdése, hogy mi nyomasztja kedves páciens? Mi nyomasztja a lelkét? Ezt a kérdést sajnos mi szomatikus orvosaink még nem teszik föl a daganatos betegeknek. Amikor elkezdtem a kezelést, akkor kb. 3/4 a pácienseimnek nő volt. Most szinte több a férfi, mint a nő. Ami nekem azt jelenti, hogy a férfiak is kezdik belátni, hogy szükségük van pszichiátriai segítségre. Ez végül is egy jó jel, mert arra utal, hogy megnőtt a férfiak körében is a úgynevezett pszichológiai kultúra színvonala.
Ha valakit olyan sok és a művészetekkel olyan magas szinten foglalkozó személy vesz körül, mint gyermekkorában Gerevics Józsefet, szinte törvényszerű lenne, hogy ő is ebbe az irányba induljon el. Szülei elismert művészettörténészek voltak, ahogyan egyik nagybátyja is, de jutott a családnak olimpikon és matematikus is. Őt magát egyszerre vonzotta a színház és a gyógyítás, végül az utóbbit választotta, de megtalálta a módját annak, hogy pszichiáterként is hű maradjon a művészethez, sőt, azt a terápia részévé, a gyógyítás eszközévé tegye, és elindítson egy már a legendássá vált művészetterápiás mozgalmat Magyarországon. A szelfiben dr. Gerevics József pszichiáterrel, neurológussal, egyetemi tanárral, íróval beszélgethettem. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem! Beszélgetésünk elején arra vártam választ, hogy ha nem valamiféle művészi pálya, akkor miért éppen a gyógyítás lett a hivatása?
Van ennek egy szubjektív változata ennek az útnak, az az én változatom, amikor 5 éves koromban először gondoltam arra, hogy ha nagy leszek, akkor orvos leszek, mert valahogy nagyon tetszett az a szereprepertoár, amelyet megtapasztaltam betegségeim és családi betegségek kapcsán az orvosoktól. Aztán később, amikor az édesanyám megbetegedett kamaszkoromban, súlyos, mondjuk így, hogy halálos betegséggel, amit szerencsére sikerült túlélnie az orvosok segítségével, ez megint adott egy impulzust ebbe az irányba. Miközben már korán, egészen fiatalon novellákat írtam, és hangjátékokat, és a színművészeti főiskolára készültem, mert szerettem szavalni, meg szerepeket játszani, és ez a két irány, a művészeti és a tudományos vagy orvosi világ összeütközött bennem, és amikor 18 éves koromban dönteni kellett, és ott mese nem volt, mert csak egy irányba lehetett dönteni, akkor még nem lehetett egyszerre két egyetemet végezni, akkor végül is sokan azt mondják, hogy a józanabb énem döntött úgy, hogy orvos lettem. Én inkább azt mondanám, hogy erősen tekintettel voltam arra, hogy a szüleimnek mi volt a szándéka, és a szülők valahogy nagyon az orvosi pályát támogatták. Talán azért, mert ők pontosan tudták, hogy a művészi pálya mennyire törékeny és esendő, és ott tényleg bármi megtörténhet az emberrel, egy sokkal stabilabb egzisztencia az orvosi pálya, és ebben úgy gondolom, hogy igazuk volt, és ma is úgy gondolom, hogy nem döntöttem rosszul.
Az orvosi pálya az egy nagyon szertágazó pálya. Miért éppen a pszichiátria, neurológia?
Hát valószínűleg most így utólag úgy gondolom, hogy valószínűleg azért, mert az sokkal közelebb van a művészethez, mint az összes többi ága az orvostudománynak, de akkor nem így gondoltam, egyszerűen annyira rá csodálkoztam 5 éves koromban a pszichiátriára, amikor elkezdtük intézményesen megismerni a lelki betegek és a pszichiátriai betegek életét, hogy akkor már nem volt kérdés a számomra, hogy ez az én világom.
Fiatalon is foglalkozott, ugye azért a művészettörténettel az a kapcsolat nyilván nem szakadt meg.
akkor már esetleg felkeltette az érdeklődését az, hogy a művészeknél mindig tapasztalható egyfajta érzékenység, túlérzékenység talán. Azt is mondják, hogy nagyon keskeny ez a határ, mert ugye, ami a zsenialitást elválasztja az őrültségtől, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, nyilván egy szakember ezt sokkal jobban látja, és hogyha ez túlzás, ez a kijelentés, akkor maga nyilván korrigálni fog, de hogy ez akkor fiatalon felkeltette az érdeklődését, vagy csak később vált jelentőssé, amikor tanult is erről?
Azzal a kérdéssel soha nem foglalkoztam, amely Lombroso nevű olasz pszichiáter és kriminológus nevéhez fűződik, akinek a gondolatait összefüggésbe hozták azzal, hogy az őrültek között nagyon sok a zseniális ember, és a zseniális emberek között nagyon sok az őrült. Én a mai napig nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, azzal viszont igen, hogy elég hamar rájöttem arra, hogy ha pszichiátriai betegek valamilyen művészeti produktumot hoznak létre, az rendkívül eredeti, rendkívül szokatlan, rendkívül izgalmas, nagyságrendileg tér el az átlag emberek művészetétől, és ez engem érdekelt, nekem ez fontos volt, szívesen voltam ilyen műalkotások közelében. És végül is nem véletlen, hogy már fiatal orvoskoromban elkezdtem foglalkozni Gulácsi Lajos és Nemes Lampért József festőművészek pszichiátriai betegségével, és az sem véletlen, hogy kikötöttem a Budapesti Pszichiátriai Klinika nappali szanatóriumában, amely egy rehabilitációs otthon volt, krónikus pszichiátriai betegeknek egyfajta, hogy úgy mondjam, menhelye, ahol ők jól érezték magukat, és ahol hát gyakorlatilag életük nagy részét töltötték, és ahol nekem lehetőségem nyílt arra, hogy egy kicsit jobban betekinthessek a páciensek életébe, annál is inkább, mert egészen más egy ilyen helyen dolgozni, mint mondjuk egy akut pszichiátriai osztályon. Az akut pszichiátriai osztályra bejön a páciens, 2-3 hét múlva elmegy, és ritkán adódik, hogy egy nagyon személyes, nagyon mondjuk így, hogy terápiás kapcsolat kialakuljon az orvosok és a páciensek között, még akkor is, hogyha időnként visszaesnek és visszatérnek az osztályra. De egy ilyen rehabilitációs otthonban törvényszerű, hogy komoly érzelmi kapcsolatok alakulnak ki a páciensek és az orvosok, illetve a terápiás személyzet között, és ez az érzelmi kapcsolat lehetővé teszi azt, hogy sokkal jobban beletekintsünk a páciensek lelkébe, olyasmiket vegyünk észre náluk, amiket egyszerűen a hétköznapi pszichiáter egy pszichiátriai osztály nem vehet észre, mert nincs módja arra, hogy ezeket a megnyilatkozásokat megtapasztalja. Így keveredtem én ebbe az egész történetbe bele, és úgy éreztem, hogy ezt az osztályt át kell alakítani művészetterápiás osztályá, a művészetnek a legtágabban értelmezett fogalmát alkalmazva erre. Igen, én úgy gondoltam, hogy a páciensek, akkor már ezt az elvet képviseltem, és ezt ma is így gondolom, mindannyian tehetségesek, ha a művészet szempontjából nézzük őket. Tehát mindannyian potenciális művészek. De az nem jelenti azt persze, hogy művészi alkotásokat hoznak létre, mert az egy külön dolog. Mert ahhoz az kell, hogy a tehetségük kibontakozzék, hogy megfelelő feltételek legyenek, hogy a gátlásaiktól megszabaduljanak, és ahhoz, hogy egy ilyen légkört teremtsünk, amelyben a legkevésbé érzik magukat gátolva a páciensek, egy nagyon hosszú folyamat, és ennek a folyamatnak a végén hát csodálatos élményekben részesülünk mindannyian, akik egy ilyen osztályon vagyunk. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy itt nem csak erről van szó. Amikor a 70-es években én erre az osztályra kerültem, és egy kolléganővel, Zseni Anna Máriával elkezdtünk dolgozni ezen az osztályon, jelenleg az osztálynak a megszervezésén és felépítésén.
Most még a pszichiátriai klinikáról.
A pszichiátriai klinika nappali szanatóriumáról, ami akkor a Kuli Gyula téren volt, most már Kálvária térnek hívják, és még most is ugyanebben az épületben egy hasonló rehabilitációs osztály működik. Akkor szembe találkoztunk egy másik problémával is, amit úgy mondanék, hogy egy diktatúrában nekünk egy demokratikus modellt kellett felépítenünk. És ez volt tulajdonképpen az egyik legnagyobb élménye akkor az életemnek, hogy hogy lehet diktatúrában demokratikus modellt kialakítani, egyenragú kapcsolatot páciens és orvos között, a páciensek erős beleszólását az osztály működésébe. És végül is én úgy gondolom, így utólag visszatekintve, hogy az akkori körülmények között ezt sikerült megvalósítani.
Nem próbálták elgáncsolni? Tehát a klinika partner volt ebben, az ön mentorai, hiszen pályakezdő volt, segítették ebben? Nem látták a rivalizálást például? Vagy ezt, hogy egy régóta bevett, most nem minősítsük, hogy jó vagy rossz gyakorlattal szemben egy teljesen újat próbál meghonosítani?
Nagyon jó a kérdés, mert valóban, hogyha akkor nem Juhász Pál a klinika igazgatója, aki egy kiváló ember volt, akkor valószínűleg ezt nem sikerült volna megvalósítani. Ő, valljuk meg őszintén, jó párt összekötetésekkel rendelkezett, maga is párttag volt, és emiatt mondjuk így, hogy nevét adta ehhez a próbálkozáshoz. Olyannyira a nevét adta, hogy amikor 1982-ben vagy 3-ban, már nem is tudom egészen pontosan, egy ellenzéki szintársulat, az Enkornű csoport jelentkezett, hogy szeretnének egy előadást tartani nálunk, és ki is tűztük az időpontját, akkor ennek elterjedt a híre, és a rendőrséghez is eljutott, és a rendőrség fölhívta a klinika igazgatóját, hogy mit tud erről a rendezvényről, hogy egyáltalán tud-e erről a rendezvényről. És akkor Juhász bár nem tudott a rendezvényről, rögtön azt mondta, hogy természetesen tudok róla, majd rögtön fölhívott engem telefonon, és kért egy tájékoztatást, hogy mit tudunk erről az együttesről, és mi lenne ennek a célja ennek a rendezvénynek. Majd a választól megnyugodva, végül is ő maga is részt vett ezen az összejövetelen.
Ez egy színházi előadás?
Ez egy színházi előadás volt, de ugye egy alternatív színházról beszélünk, egy olyan alternatív színházról, amely akkor a Nyugat-Európában és Amerikában divatos kegyetlen színházat képviselte, amely meglehetősen meghökkentő produkciókkal próbálta fölrázni a nézőket, és hát itt is egy nagyon izgalmas és meghökkentő és megdöbbentő színijáték volt, amelynek a végén tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy katartzison mentek keresztül a nézők, és Juhász személyesen is teljesen letaglózódott, de kiállt végig az ügy mellett, és szerencsére soha nem mondta azt, hogy ne csináljam.
Utána elemezték ezt a páciensek?
Sokat beszélgetünk mindig, minden egyes, akár egy festmény születik egy ilyen osztályon, akkor nagyon sokat beszélgetünk arról a festményről, az alkotó részvételről, és ugyanígy az Enkornő együttessel is sokat beszélgetünk, és a páciensekkel is erről a produkcióról. A másik nagyon emlékezetesebb esemény az volt, amikor egy szintén, mondjuk így, hogy avantgárd zenekar, az Orgazmus együttes lépett föl a Kulilla téren, ennek a híre is elterjedt városszerte, és olyan sok fiatal jött, hogy a Kuli Gyula tér teljesen megtelt fiatalokkal, mintha egy tüntetés lenne ott. És én bevallom őszintén, egy kicsit megijedtem. Életemben először és utoljára fölhívtam Juhász Pált, hogy hát ő mit tenne az én helyemben. És fantasztikus volt az öreg. Azt mondta, hát Jóska, nyisd ki a kapukat, és engedd be őket.
És így kellett
lennie. Igen. Tehát ilyen, ez a nyitott kapus rendszer, aminek mindig is híve volt Juhász, és én megtanultam tőle, és én is mindig nyitott kapukban gondolkozva képzeltem el a pszichiátriát, nem vastagon zárt falak között.
Szenvedélybetegekkel, függőkkel foglalkozik elsősorban, hogyha jól mondom?
Hát most már mindennel, de volt egy időszak, amikor szinte csak szenvedélybetegekkel foglalkoztam.
És ez az időszak, ez egybeesett azzal, amikor Magyarországon azért nagyon nem tolerálták a kábítószer fogyasztásnak semmilyen formáját. Drogampulanciákról inkább nem írtak, hallgattak, vagy ha írtak, akkor nem jót írtak.
Igen.
És azt gondolom, hogy most egy picit visszatérünk ehhez a helyzethez. Én úgy látom, hogy inkább nem beszélünk a függőségekről, miközben az élet egyre több embert kényszerít arra, hogy valamilyen szinten függővé váljon, mert csak így tudja elviselni a hétköznapokat.
Teljesen egyetértek, sőt, én még markánsabban fogalmaznék. Azt kell, hogy mondjam, hogy semmilyen politikai csoportosulás Magyarországon nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, miközben szerény számítások szerint is csak nem 1 millió alkoholista van Magyarországon. Amivel egyébként szinte választást lehetne nyerni, csak zárójelbe jegyzem meg, ha még a feleségeiket is hozzászámolom meg a családjukat. Hogy miért van ez? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem szeretnék ebbe belemenni, mert ez legyen a politikusok felelőssége. Én csak annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy még abban az időben, amikor én elkezdtem alkohol és kábítószer problémákkal foglalkozni, akkor érdekes módon az akkori hatalom nyitottabb volt ezeknek a problémáknak a kezelésében, mint a mostani, olyannyira, hogy létrehozták az alkoholizmus elleni állami bizottságot elég nagy költségvetéssel, és azt kell, hogy mondjam, nagyon sok fontos program támogatására került ennek kapcsán sor, és maga az alkohológia tudománya is nagyon sokat fejlődött ebben az időben. Még egy saját lapja is volt ennek a bizottságnak, az alkohológia, ahol nagyon jó szakcikkeket, szaktanulmányokat lehetett olvasni, magam is sokat publikáltam ebben a lapban. Maga a kábítószer problémával én a 70-es évek második felében találkoztam, amikor egy Németh Géza nevű lelkész, aki valahogy kiszorult a református egyházból, keresett meg engem azzal, hogy ő egy evangelizációs csoportot csinál fiataloknak, olyan fiataloknak, akik valamilyen kábítószerrel élnek, és eljutott arra a szintre, hogy ezek a fiatalok annyira súlyos esetek, hogy ő ezeket már nem tudja felelősségteljesen vállalni, és kér a klinikától segítséget. És akkor Juhász Pállal együtt beszéltük meg, hogy ettől kezdve én leszek a pszichiátriai klinikának a drogszakértője és alkohol szakértője, és egyenként vettem föl ezeket a fiatalokat a pszichiátriai osztályra, és próbáltam a pszichiátriai osztály keretei között leszoktatni őket a drogokról, de sorra kudarcot vallottam, mert az akkori pszichiátriai osztályok teljesen alkalmatlanok voltak ennek a populációnak a megközelítésére. És ezért végül is őket mind kivittem a Kuli Gyula térre, a nappali szanatóriumba, és ez a nappali szanatórium fokozatosan átalakult egy szenvedély betegekkel foglalkozó osztályá. Ráadásul ezeknek a fiataloknak nagy része komoly művészi érdeklődéssel és fantáziával is rendelkezett, és nagy mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy ebből az egészből egy izgalmas művészetterápiás, mondjuk így, hogy mozgalom alakult ki. Létrehoztuk a Gulácsi Lajos festőművész álomvilágáról elnevezett Nakongszipán csoportot, és nagyon sok festőművész, akik egyébként nem voltak pszichiátriai betegek és alkoholisták, meg drogosok sem, jöttek, jártak be hozzánk, és foglalkoztak a páciensekkel, hogy minél, hát hogy úgy mondjam, professzionálisabb módszerekre tanítsák őket.
Mit tud a művészetterápia nyújtani a szerhasználóknak? Tehát gondolom, hogy nem csak azokat érinti meg, akik amúgy is fogékonyak a művészetek iránt, vagy hallottak róluk, hanem mindenkit, mindenkiben felszabadítanak egyfajta alkotó vágyat.
Azt hiszem, az alapkérdés az egy kommunikációs helyzet, vagyis az, hogy nagyon sok páciens verbálisan alulfejlett, vagy valami miatt gátolva van, viszont metakommunikatív szinten sokkal könnyebben hozzáférhetők, és a metakommunikációnak az egyik legjobb módja valamilyen önkifejező eszköz. A zene például, a képzőművészet, vagy az irodalom. És ezek azok a médiumok, amelyek révén el lehet kezdeni érdemben kommunikálni ezekkel a páciensekkel, és eljuthatunk ennek során egy olyan bizalmi szintre, ahol a verbális gátlások is oldódnak, és képessé válik a páciens arra, hogy szavakban is jól ki tudja fejezni magát. Mert azért végül is ez a végső cél, hogy szavakba öntsük azt, amit korábban szavakban nem tudtunk önteni. És aki szavakkal ki tudja jól fejezni magát, néha hömpölyögnek és áradnak ki belőlük a szavak, szinte ilyen, mint amikor egy gejzír föld alul kitör és hatalmasat emelkedik a levegőbe. Hát körülbelül így vallanak, hozzák elő a vallomásaikat a páciensek, ezért is foglalkozom egyébként, vagy foglalkoztam is mindig is a vallomásos költészettel, mert a vallomás az nem csak az egyházak számára egy fontos fogalom, hanem a pszichiáterek számára is, hiszen sokszor nekünk vallanak a páciensek, vallják be idézőjeles vagy valódi bűneiket.
Nagyon bensőséges kapcsolat tud kialakulni egy ilyen helyzetben páciens és orvos között. Nagyon sok élettel, nagyon sok nehézséggel találkozik, nagyon sok vallomással találkozik. Hogy tudja megőrizni azt, hogy ne legyen túlságosan bevonva ebbe, és ne roncsolódjon? Segítette magát a művészet abban, hogy könnyebben ellássa a gyógyító hivatását?
A művészet is segített, de azért őszintén szóval leginkább egy pszichoanalitikus mester segített, mert hogy én akkor, amikor ezt a munkát ott a Kuli Gyula téren végeztem, elmentem egy pszichoanalitikushoz, és évekig jártam hozzá, részben azért, hogy a saját lelkemet is rendbe tegyem, részben azért, hogy megtanuljam ezt a módszert, és részben azért, hogy a pácienseimet is egyfajta konzultáció vagy szupervízió keretében meg tudjam beszélni valakivel, aki olyan új szempontokkal tudja gazdagítani az én gondolkodásmódomat, amely nagyon sokat segít a páciensek gyógyulásában. És azt gondolom, hogy ez a folyamat lehetővé tette a számomra, hogy kezelni tudjam ezeket a helyzeteket, és képes legyek arra, hogy egy olyan sublimált empátiát fejlesszek ki magamban, amely lehetővé teszi azt, hogy én ráérezzek a páciens szükségleteire, megértsem őket, együtt érezzek velük, de egy bizonyos határt is tudok szabni.
Beszéltünk arról, hogy a mostani hatalom nem igazán támogatja az alkoholfüggők és a drogfüggők helyzetének javítását. Elképzelhetőnek tartja, doktor úr, hogy mondjuk Magyarországon létrejöjjenek olyan belőző szobák például, mint ami Kanadában van, hogy ellenőrzött körülmények között steril eszközökkel adhatják be maguknak a drogot a drogfüggők, de rögtön felkínálják nekik azt a lehetőséget, hogyha ki akarnak ebből szállni, akkor az első lépés megtehetik, csak egy emeletet kell felvenni.
Hát itt valójában az ártalomcsökkentés fogalmáról van szó, arról, hogy vannak páciensek, akik még nem érettek meg arra, hogy leálljanak a drogfogyasztással. Van olyan páciens, aki élete végéig is drogot fogyaszt, és képtelen arra, hogy leálljon vele. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy úgy fogyassza a drogot, hogy az minél kevesebb ártalommal járjon. Maga a drogfogyasztó szubkultúra is kínál erre lehetőségeket. Az egyik drogos mondja el a másiknak, hogy mire vigyázzon, amikor drogozik. Tehát a magának ennek a szubkultúrának is van egy ilyen tanulási folyamata. De ugyanakkor, ha az orvos ebben segíteni tud, már pedig miért ne tudna segíteni, ha például steril tűvel és fecskendővel látja el azokat, akik lövik magukat, hogy nehogy megfertőzzék magukat HIV-vel vagy más fertőző ágenssel. És hát természetesen a belövő szobák is ezt a célt szolgálják. Na most itt még annyit érdemes megjegyezni, hogy vannak páciensek, akiknek, hogy úgy mondjam, a drog egyfajta öngyógyításnak a része. Ez azt jelenti, hogy szükségük van rá úgy, ahogy bármilyen más páciensnek valamilyen adekvát gyógyszerre. Nem véletlen, hogy amikor az 50-es években egy Harlow nevű brit kutató majmokkal kísérletezett, és egy olyan kísérleti elrendezést hozott létre, hogy leválasztotta a majom anyáról a majom csemetét, és a majom csemete ebben a leválasztódási folyamatban elkezdett üvölteni, ezt hívják szeparációs vokalizációnak, és hogyha ennek a majom csemetének morfiumot adtak, akkor úgy kezdett el viselkedni, mintha visszakapta volna az anyját. És ez a kísérlet, amit ma már nem lehetne elvégezni különböző etikai okokból, elég jól rávilágít arra, hogy óriási érzelmi deficitben szenvednek a kábítószerfogyasztók, és a kábítószer egyfajta nagyon konform illúziót szolgáltat arra vonatkozóan, hogy érzelmileg kompenzálja azt, ami neki hiányzik. Nyilván nem a legjobb módja ennek a hiánynak a betöltését illetően, de kétségtelen, hogy öngyógyító jellege van. Nagyon nehéz ezt mással helyettesíteni, és azoknál a pácienseknél, akiknél ezt nem lehet helyettesíteni különböző okokból, még mindig jobb, hogyha megkapják ezt az anyagot, mintha nem kapnának semmit, mert abban esetleg belehalnának.
Egy szerhasználónak a gyógyulásához mennyiben van szükség a környezete, a család együttműködésére? Lehet ez egy magányos út, vagy amikor maga doktor úr elvállalja valakinek a gyógyítását, kezelését, akkor ebbe be kell, hogy vonja a családot is?
Hát nyilván annál jobb a prognózis, minél stabilabb családi érzelmi háttér van a páciens körül. Ez nem kétséges, és hogyha ráadásul az a család még együttműködő is, és szívén viseli a páciens sorsát, és hajlandóak esetleg egy olyan típusú, kvázi terápiás folyamatban részt venni, ahol nekik is változniuk kell, nem csak a páciensnek, és be is látják, hogy nekik is változniuk kell, minimum az attitűdjüknek változniuk kell, de esetleg ennél többről is szó lehet, akkor valóban sokkal nagyobb az esélye, hogy a páciensek lejöjjenek a drogról, nem csak, hogy lejöjjenek, hanem egy olyan alternatív valóságba kerüljenek bele, ahol végül is megkapják azt, amit a drogok is megadtak nekik, csak sokkal kevésbé ártalmas körülmények között kapják ezt meg.
2007-ben bezárták az OPNI-t. Akkor a szakma nem csak magának az intézménynek a bezárása ellen lázadt, hanem azt mondták, hogy egy olyan szakértői, szakmai csapatot robbantottak ezzel szét, amit szinte lehetetlen lesz újra összehozni. Erről is szeretném kérdezni, hogy mi volt a véleménye, mi a véleménye róla. Sikerült valamennyire megtalálni az utódját ennek akár több intézményben is. És arról is szeretném kérdezni, hogy ott volt egy gyűjtemény, ami a művészetterápia során létrehozott festmények, irodalmi alkotások, amelyek azután elkerültek, ha jól tudom, most
Magyar Tudományos Akadémiához kerültek, egy jó része a képeknek, így van.
Igen, és azt hiszem, hogyha időpontot kér az ember, talán meg is nézheti ezt bárki, hogyha akarja.
Így van.
A másik kérdésem erre vonatkozik, hogy ön foglalkozott-e ezzel a gyűjteménnyel, kutatta ezt a gyűjteményt, tehát nyilván látta.
Hát kezdjük az OPNI-val. Én őszintén szóval azok közé tartoztam, akik mindig is elleneztem az OPNI létét, mert hogy én nem hiszek az ilyen nagy intézményekben, különösen emberekről van szó, ha gyerekotthonokról van szó, akkor sem, ha pszichiátriai betegekről van szó, akkor sem. Ráadásul nem is ideális feltételeknek felelt meg az OPNI ilyen szempontból. Ezért magam drukkoltam ahhoz, hogy modernizálódjon a pszichiátria, mert az OPNI nem felelt meg a modern gyógykezelés követelményeinek. A baj az volt, hogy úgy szüntették meg az OPNI-t, hogy közben nem modernizálták a pszichiátriát. A modernizáció alatt én azt értem, hogy sokkal kevésbé pszichiátriai osztályokban képzeljük el a páciensek kezelését, mint nappali szanatóriumban, nappali kórházakban, különböző rehabilitációs intézményekben, vagyis olyan helyeken, amelyek sokkal közelebb vannak az élethez, nem bezárt falak között vannak, sokkal nagyobb a keveredés lehetősége az egészségesek és a páciensek között, tehát nem alakulnak ki pszichiátriai szubkultúrák, és ebben az értelemben sokkal több pszichoszociális tényező hat a páciensek gyógyulására, mint biológiai tényező, gondolok itt az elektrosok kezelésre vagy a gyógyszerekre. Tehát ebben az értelemben részben örülök az OPNI bezárásának, részben meg fáj a szívem, hogy nem történt meg a pszichiátriai modernizációja. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy valóban azok a műhelyek, amelyek ott létrejöttek és magas színvonalon működtek, azok fölbomlottak, és sokkal kevesebb tudományos eredményt szolgáltatnak a mai napig, mint abban az időben ez megtörtént. De hát én azt kell, hogy mondjam, hogy látván a mostani pszichiátria még szomorúbb helyzetét, tulajdonképpen azt kell, igazából nincs mit csodálkozni. A pszichiátria nem fontos semmilyen hatalomnak. A pszichiátria mindig is egy szegregált helyzetben volt a többi orvosi ággal szemben. Ahogy maga a pszichiátriai betegség stigma a társadalomban, úgy a pszichiátriai stigma az orvostudományon belül. Ennél fogva soha nem tud olyan érdekképviseleti erőt kifejteni a pszichiátria, mint amilyet ki tudnak más orvosi ágak, a kardiológia, vagy a neurológia, vagy bármilyen más orvosi ág fejteni. Mindez sajnos, ha körülnézünk, jól nyomon követhető a pszichiátriai osztályok állapotán, a pszichiátria szakmai infrastruktúrájának alacsony színvonalán és sok egyéb tényezőn. Úgyhogy én eléggé pessimista vagyok ezen a téren.
Ez pénzkérdés vagy szemléletkérdés, hogy jobb legyen a pszichiátriai ellátás Magyarországon?
Hát is. Hát ugye tudjuk, hogy ha az orvosi szakmán belül nézzük, akkor a pszichiátriát érintette leginkább az elvándorlás. És kik vándoroltak el? Azok a pszichiáterek, akik nyelveket tudtak, és akik, hát hogy mondjam, volt tudományos reputációjuk, és szakmai igényességük, tehát jól meg is állták a helyüket különböző nyugat-európai országokban, és nem jött helyükben más, mert a fiatalok ma, a fiatal orvosok a legkevésbé sem a pszichiátriában látják Magyarországon a jövőt.
Ez érdekes, hiszen a beszélgetésünk elején arról beszéltünk, hogy egyre több a pszichiátriai beteg, egyre rosszabb a magyarok mentális állapota. Erről egyébként szeretném kérdezni, mert legutóbb még a Covid lezárások előtt beszélgettünk egy interjúban. Van esetleg tapasztalata arról, akár csak a saját pácienseit nézi, hogy mondjuk a Covid óta romlott vagy javult a mentális állapotok?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Nem tudom. És ez azért merem így határozottan ezt a bizonytalanságot kijelenteni, mert hogy ahhoz, hogy tudjuk, hogy a pszichiátriai beteg száma csökken, vagy nő, vagy a bizonyos esetek száma csökken, vagy bizonyos esetek száma nő, ahhoz tudományos felmérésekre, epidemiológiai vizsgálatokra van szükség, ezekre a vizsgálatokra ma nincs pénz. Tehát csak szubjektív benyomásokra hagyatkozhatunk, és a szubjektív benyomások azok nem igazán irányadóak, főleg nem egy magánorvosi praxist végző pszichiáter számára, akinek van egy rendelési ideje, és mindig tele van a rendelésem páciensekkel, ezelőtt 10 évvel is tele volt, most is tele van. Tehát ennek alapján nem lehet megítélni, hogy nőtt vagy csökkent a számuk. A bizonyos tendenciákra lehet utalni, például nagyon érdekes tendencia az, hogy egyre több férfi jelentkezik pszichiátriai kezelésre. Amikor elkezdtem a kezelést, akkor kb. 3/4 a pácienseimnek nő volt. Most szinte több a férfi, mint a nő. Ami nekem azt jelenti, hogy a férfiak is kezdik belátni, hogy szükségük van pszichiátriai segítségre, ez végül is egy jó jel, mert arra utal, hogy megnőtt a férfiak körében is a úgynevezett pszichológiai kultúra színvonala.
Tehát ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy több ember küzd ilyen problémával, hanem többen ismerik fel, hogy segítségre van.
Pontosan erről van szó.
Ha most korlátlan döntési helyzetben lenne, és nagyon sok pénzt kapna, akkor mi lenne az első, amit a szakterületén végezne, amiről döntene, amit megreformálna?
Azért nehéz erre válaszolni, mert nem tudom függetleníteni a pszichiátriát az egész egészségügytől és az orvosi szakmáktól. Amíg ez az állami egészségügy ilyen állapotban van, amilyen állapotban van, és alapjaiban nincs megreformálva, addig a pszichiátriát sem lehet megreformálni. Tehát itt egy új biztosítási rendszert kellene kialakítani, és ebben az új biztosítási rendszerben meg kell találni a pszichiátria helyét is. Nem lehet ezt külön kezelni, vagy külön végig gondolni a pszichiátria lehetőségeit. Csak így együtt az egész egészségügyön keresztül.
Azért kérdeztem ezt egyébként, mert nem olyan régen jött ki, mi is írtunk róla egy uniós elemzés az egészségügy helyzetéről, több uniós országban elvégezték ezt a vizsgálatot, és különösen a mentális betegségekre fókuszáltak most ebben a jelentésben, és azt mondták, azt vetítették előre, hogy Magyarországon ugrásszerűen, de másutt is, a mentális problémák okozta betegségek lesznek a vezetők hamarosan, belátható időn belül.
Ez valóban így van, de ez nem jelenti azt, hogy egyes pszichiátriai betegségek száma nőtt. A relatív aránya a pszichiátriai betegségek a többi orvosi betegséggel szemben mindig is magasabb volt. Ez nem kérdés. Ugye a depresszió epidemiológia meglehetősen magas. Magas a különböző szenvedélybetegségek aránya is, de ez mindig is magasabb volt a többi orvosi szakmához képest. Itt inkább az a nagyon fontos felismerés, hogy a szomatikus szakmák, tehát a belgyógyászat, sebészet, nőgyógyászat és a többi, föl kell, hogy ismerje azt a lehetőséget, hogy a szomatikus betegek nagy százaléka szenved lelki betegségben is. Sőt, a szomatikus betegségek egy jó része pszichoszomatikus betegség. Régen azt hittük, hogy csak a gyomorfekély, meg a szívinfarktus, de ma már tudjuk, hogy sokkal szélesebb a skálája a pszichés eredetnek, vagy a pszichés összetevőnek. Egy Nyugat-Európában egy nőgyógyász, vagy egy belgyógyász egy nő mellében daganatot tapint, akkor az az első kérdése, hogy mi nyomasztja, kedves páciens? Mi nyomasztja a lelkét? Ezt a kérdést sajnos mi szomatikus orvosaink még nem teszik föl a daganatos betegeknek, holott tudjuk jól, hogy a krónikus stresszes állapotok, krónikus frusztrációs állapotok, feszültségek, nem autentikus létezési módok nagyon is hozzájárulnak a nagyon súlyos, sőt halálos betegségek kialakulásához.
Praktizál, tanít az ELTÉN művészetterápiát, könyveket ír. Mi az, ami most leginkább foglalkoztatja, ami nem a gyógyításhoz kapcsolódik?
Hát több könyvterven dolgozom. Említettem már a vallomásos költészet problematikáját, egyáltalán a vallomásosság pszichiátriai és művészeti összefonódásának a kérdését, hiszen tudjuk, hogy a vallomásos költők nagy része súlyos pszichiátriai betegségben szenvedett, és többségük öngyilkosság révén halt meg. Ebből a témából szeretnék most egy nagyobb szabású könyvet írni, ezt újra gondolva és olyan szerzőket bevonva a vizsgálódások köré, mint József Attila vagy Georg Trakl, osztrák költő, most nem is beszélve az amerikai vallomásos költőkről, akikről tudjuk, hogy róluk nevezték el tulajdonképpen a vallomásos költészetet, mint Lowell, Sexton vagy Sylvia Plath. Szóval ez lenne az egyik nagy tervem. A másik pedig Van Goghnak az üres szék problematikája, amelyet szinte minden évben tovább gondolok, és most jelent meg egy tanulmányom a Pszichiátriai Hungarikában üres székek címmel, amelyben a Van Gogh székét tovább gondolva azt vizsgálom, hogy a 20. és a 21. századi művészei miért tartották fontosnak, hogy az üres székek kérdésével foglalkozzanak, és mit jelent a mai világban, a mai művészeti világban az üres szék dilemma.
Mit jelent?
Ez egy hosszú történet, de nagyon röviden és leegyszerűsítve egy Nobel-díjas ír költőnek a mondataihoz kapcsolódik, Yeatshez. Yeatsnek a Választás című versében van egy ilyen mondás, hogy a szerző választani kényszerül, élete legyen tökély vagy a mű. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy vagy remek műveket alkot a művész, és akkor az magánéletét és a boldogságát föláldozza a mű kedvéért, vagy ellenkezőleg lemond a műről, de akkor boldog életet élhet. És én tulajdonképpen azt firtatom ennek az üres szék dilemmának a kapcsán, hogy ez tényleg így van-e. Na most sok esetben ugye látjuk ennek a példáit, maga Van Gogh is ezt a példát szolgáltatta, de az ő kortársai Gauguin vagy Cézanne, tehát a posztimpresszionista festők is nagyon magányosak voltak. Gondoljunk csak Csontvárira vagy Gulácsira, szintén nem volt magánéletük. Tehát sok ilyen példa van, De látjuk az ellenkezőit is, mert éppen ebben a tanulmányban írom le, hogy Leonardo da Vincinek volt egy másfél évtizedes korszaka, amikor együtt élt valakivel, és boldog párkapcsolatban írt, miközben remek műveket alkotott, vagy Johann Sebastian Bach, akinek ezt a hatalmas életművet sikerült úgy létrehoznia, hogy két felesége is volt, az egyik, miután meghalt, újra nősült, és mind a két feleségétől több mint 10 gyereke született, és rajongott a feleségeiért, példás családapa volt.
És ezek a könyvek mikor várhatók?
Hát, jó kérdés, remélem minél hamarabb sikerül.
Ez volt a Selfie, amelynek vendége dr. Gerevics József, pszichiáter, neurológus, egyetemi tanár, író volt. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!